Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval igyekszik 2025-ben szolgálatára irányítani a figyelmet. A Magyarországi Református Egyház közölte a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, amelyet a reformátusok végeznek. Példaként emelték ki a közleményben, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat rászoruló emberek százezreit segíti Kárpát-medence szerte, az ukrajnai háború kitörése óta pedig több mint 400 ezer menekült számára nyújtott segítséget, adományokkal, szállással, a magyar nyelv oktatásával és lelki gondozással. Az egyház ezek mellett természetesen missziós feladatának tekinti, hogy az Istenhez vágyódó, de a hozzávezető utat még kereső, az életeik nagy kérdéseire választ váró több százezres tömegnek erős támasza legyen. 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, mondta Steinbach József, a Zsinat lelkészi elnöke. Az egész éves tájékoztató kampánnyal főleg az online térben találkozhat majd a közönség. Inspiráló egyetemi standokkal, ösztöndíj programokkal, karrier lehetőségekkel várja Magyarország legnagyobb pályaválasztási rendezvénye, az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítása diákokat, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatornán. A Hung Expo két pavilonjában több mint 20 ezer négyzetméteren 100-nál több kiállító mutatja be az érdeklődőknek, miért jó tovább tanulni, egyetemistának lenni, milyen tudás, karrier lehetőségek, élmények várják a leendő diákokat. Mintegy 50-60 ezer látogatóra számítanak, tette hozzá. Már második éve több mint 100 ezeren jelentkeznek a felsőoktatásba, összesen 328 ezer egyetemista van, ebből 46 ezer külföldi. Mintegy 260 ezer egyetemista részesül, összesen mintegy 100 milliárd forintnyi ösztöndíjban, a magyar egyetemek pedig lépkednek felfelé a világranglistákon, ismertette a miniszter. Egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy a felvételi jelentkezés határideje február 15-e, jelentkezni kizárólag elektronikus felületen lehet. Egyebek közt az ügyfélszolgálat megerősítésével, a tagoknak adandó tájékoztatások igazolásával és a várható kifizetéseket figyelembe vevő pénzügyi és likviditási tervekkel is kell készülniük az önkéntes nyugdíjpénztáraknak 2025-re, a tagi megtakarítások ingatlan célú felhasználhatóságának évére, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A tájékoztatás szerint a felkészülés támogatására az MNB a pénztárak számára körlevelet bocsátott ki. A közleményben felidézték, hogy az önkéntes pénztári törvény módosítása szerint a tagok saját döntésük alapján 2025-ben egyebek közt lakáshitel törlesztésre, lakás- és telekvásárlásra, lakásfelújításra és bővítésre is fordíthatják a tavaly szeptember 30-án tagi egyéni számlájukon meglévő keretük erejéig felhalmozott összegeiket. A nyugdíjpénztáraknak ezzel összefüggésben 2024. december 31-ig kellett, és ismételten idén március 31-ig kell tájékoztatást adniuk tagjaiknak a számlaegyenlegről és az ingatlan célú kiegészítő szolgáltatás lehetőségéről, annak feltételeiről. A Magyar Nemzeti Bank azt is elvárja, hogy a pénztárak erősítsék meg ügyfélszolgálatukat és call centerüket az ingatlan célú szolgáltatás miatt várható fokozott érdeklődések megválaszolására. A 27. Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumon született alkotásokból nyílik kiállítás újjászületés címmel csütörtökön az Alföldi Galériában Hódmezővásárhelyen. A több mint negyedszázados múltra visszatekintő Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumon évezredek művészeti öröksége találkozik a legmodernebb ipari technológiákkal. A Hódmezővásárhelyi alkotótábor különlegességét a felhasználható anyagok és technológiák sokfélesége adja. Ennek köszönhetően rendkívüli változatosság figyelhető meg a készülő műtárgyakon, írták a szervezők. Tavaly ősszel mintegy 5 héten keresztül 9 ipar és képzőművész alkotott közösen a szimpózium keretében Hódmezővásárhelyen. A találkozó tematikájának középpontjában az újjászületés állt.
Az időjárásról.
Kedden a változóan felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, de a déli óráktól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, egyre több felé várható eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon több fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a júniusban megtartott önkormányzati választáson ismét Mikola Gergely polgármesternek szavaztak bizalmat a választók Encsen. Így október 1-től folytathatja a munkát az abaúji város régi új vezetése. Az elmúlt időszak beruházásairól, a jelenlegi fejlesztésekről és a jövőbeni tervekről kérdezzük a következő percekben Mikola Gergely polgármestert. Mikola Gergelyt, Encs újra választott polgármesterét köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában, aki október 1-től második ciklusát kezdhette meg a város élén. Szívből gratulálok, polgármester úr, és további eredményes munkát kívánok a továbbiakban is.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a gratulációt. Megpróbálunk mindent megtenni a továbbiakban is.
A júniusban megválasztott képviselőtestület október közepén tartotta alakuló ülését. Történt-e változás a képviselőtestület összetételét illetően, voltak-e másfajta változások?
Igen, a választás június 9-én lezajlott, ami egy kicsit érdekesítette a helyzetet, mert október 1-ig az előző képviselőtestület gyakorolta a jogköreit. Volt egy képviselőtestületi tagunk, aki nem indult újra a választáson, illetve volt egy másik tagunk, aki polgármesterjelölt és képviselőjelöltnek is elindult, ő nem jutott be a képviselőtestületben. Így két csere volt a 9-fős testületben, így Pásztor Andrást, mint egy műszaki tervező szakembert köszönhetünk, és dolgozhatunk együtt a közeljövőben, illetve Sedenszki Gábor, aki a helyi egyház iskolában tanít, került be hozzánk, és akkor így egészültünk ki 9 főre, ami egy érdekesség egy kicsikét, hogy egy műszaki szemléletű szakember helyett bekerült egy műszaki szemléletű szakember, egy tanár helyett meg bekerült egy másik tanár, tehát maga a struktúra ilyen szempontból nem változott. Azt láttuk, hogy hatékonyabban szeretnénk működni, mint az elmúlt 5 évben, bár a választópolgárok 3/4-e úgy döntött, hogy jó irányt választotta a város vezetése az elmúlt időszakban, de szeretnénk még jobban, még profi módon dolgozni, látjuk a hibáinkat, így egy minimális strukturális átalakításra sor került, aminek azért remélem a közeljövőben hamarosan látják a városlakók majd az eredményét, hiszen az eddigiekhez képest egy külső alpolgármestert is megbíztunk szolgálattal, Juhász Adriánát, aki Miskolcon dolgozott október 14-éig az Exact Project Kft-nél, mint cégvezető, és uniós pályázatokkal, illetve egyéb társadalmi innovációs projektekkel foglalkozott, aki segíti majd most a munkákat a városüzemeltetésben, városfejlesztésben, és ezzel összefüggésben a városüzemeltetési feladatokat is átszervezzük, mert szeretnénk hatékonyabban a városlakók problémáit megoldani, így közvetlenül a polgármesteri kabinet alá, külön struktúrában, a alpolgármester asszony vezetésével fogjuk a munkatársakat irányítani, működtetni a rendszerünket majd.
Hogyan, minek alapján határozták meg a városfejlesztési irányait, melyek azok a feladatok, tervek, amelyek prioritást élveznek a következő 5 évben, polgármester úr?
Voltunk olyan merészek az előző ciklusban, hogy egy több mint 7 éves fejlesztési keretet határoztunk meg magunknak, ezt az integrált település fejlesztési stratégiában megfogalmaztuk. Voltak saját ötleteink is természetesen, de hogy sokszor hangsúlyoztam meg az eddigiekben és az elmúlt időszakban is, hogy a városlakók véleménye a legfontosabb nekünk. 2021-ben közel 600-an töltötték ki a kérdőívünket, amelyben fejlesztéseket javasoltak, problémákra való megoldásokkal kapcsolatban tehettek javaslatokat. Ez az integrált településfejlesztési stratégia elkészült, és ezt szeretnénk továbbra is végrehajtani. Az összes pályázat, amin indulunk, az összes saját forrású fejlesztésünk, amit megvalósítunk, mind-mind ennek az ötletbőrzének az alapja. Úgy gondolom, hogy szükséges lesz frissíteni majd, mert bizonyos változások történtek. Az egyik legjobb, hogy pár nappal ezelőtt rátekintettem egy pályázat miatt, hogy mire pályázunk, hogy külterületutas pályázatnál milyen célokat írtunk be 2021-ben, és abban azzal szembesültem, hogy a 2027-29-ig tervezett stratégiánknak a közel felét, amit szerettünk volna pályázni, illetve saját forrásból megvalósítani, már megvalósítottuk, vagy már elindultak ezek a folyamatok, úgyhogy kell további ötleteket gyűjteni. Azért nagyjából megvan az irány, tehát az alapműködésen kívül, meg a városlakók problémáinak a megoldásán túl szeretnénk azért gazdaságilag is egy újabb szintre helyezni a városunkat. Az elmúlt években ezen dolgoztunk nagyon, tehát sikerült új lakóvezetet kialakítani, elindul a lakópark projekt, most már megkapták az építési engedélyt, a kiviteli tervek 100%-on állnak, hogyha jó idő lesz, lesz, indul az első 12, illetve 24 lakásos épületnek az építése. Sikerült megegyeznünk bevásárlóudvar építésével kapcsolatban egy befektetővel, aki stop-shop jellegű beruházást kíván megvalósítani majd a következő években az autópálya lehajtónál. Az ipari parknál sikerült megvennünk 40 hektár területet, és most fog indulni a közbeszerzés az infrastruktúrára, és bízunk benne, hogy értelmleges és foglalkoztató cégeket tudunk majd ide vonzani a településünkre, itt Kassa-Miskolc-Debrecen 3-as határán, vagy közepén, úgyhogy vannak kihívások, vannak elképzelések, minden energiánkat arra fektetjük, hogy a jövőt próbáljuk alkotni, vagy előteremteni, így a térség jelenlegi helyzetéhez képest egy jelentős ugrást szeretnénk majd megtenni.
Egy picit azért tekintsünk vissza az elvégzett munkára, az elmúlt hónapok eredményeire is. Az idén februárban elfogadott városi költségvetés 2,5 milliárd forint értékben irányzott előfejlesztéseket, a saját forrásokból finanszírozott projektek mellett uniós forrásokból fedezhető beruházások is vannak. Milyen fejlesztések kezdődtek, illetve valósultak meg Encsen ebben az évben?
Ez egy kicsit hosszú, mert azóta 2,5 milliárd helyett közel 3 milliárd forint fejlesztésre növekedett az éves büdzsénk, amelyben fejlesztéseket tudunk megcsinálni. Ketté venném, hogyha nem okoz problémát, a költségvetés tárgyalásokor is ketté vettük, hiszen vannak olyan uniós projektek, amit a 21-27-es uniós fejlesztési ciklusban kívánunk megvalósítani. Ott már vannak lezárt, illetve hamarosan lezárandó projektjeink is. Közel 2,5 kilométer úthálózatot fejlesztettünk a városban, lakóvezeti utakat, amik csak tényleg kiszolgálják a lakókat, hogy A-ból B-be jussanak és a saját családi házaik előtt vannak. Gyűjtőutakat újítottunk fel, például a Mikropolis és a Baross Gábor út közötti szakaszon egy 500 méteres útszakasz sikerült felújítanunk pályázati forrásból, uniós forrásból. Elindult a területegészségügyi központ fejlesztése, ahol a működéshez fontosságú eszközökön túl, de akár az eszközökre is gondolva, például, hogy egy több mint 25 millió forintos ultrahanggép beszerzése, új röntgenképalkotó diagnosztikai eszköz beszerzése és nagyon sok egyéb olyan szükséges eszköz beszerzésén túl közel 70 millió forint, nettó 70 millió forinti értékű fejlesztést is végzünk magán a területi egészségügyi központ épületén, amelyel újabb szolgáltatásokat kívánunk majd létrehozni. Elindult a volt uszoda épületének a fejlesztése, amiben sajnos volt egy elakadásunk, hiszen a nyertes kivitelező nem akarta vállalni a munkát, így közös megegyezéssel, 20 millió forint befizetésével megszüntettük a szerződést, a mi irányunkba 20 millió forint befizetésével, és most lett a közbeszerzésnek az első körös olvasatra eredménye, ahol 3 ajánlattevő adott be megyei cégek ajánlatot, és úgy néz ki, hogy november végén tényleg el tud indulni az új játszóházunk, illetve közösségi központunk építése, és elegendő forrásunk van rá. Emellett megy egy szociális célú város rehabilitációs projektünk, ami igazából integrációs folyamatokat végzünk szociális munkásokkal. Ennek van egy kísérő projektje, amire 400 millió forintért fogunk pályázni, de még a megyei önkormányzat kiírását várjuk. Erre csak mi vagyunk esélyesek, hiszen ehhez a projektnek a fizikai építési kísérő projektje. Az ipari parkban sikerült megnyernünk a 2 millió eurót még 2022 végén, 23 elején kötöttük a szerződést. Ott most kaptuk meg a vízjogi engedélyt és az elektromos hálózatra az engedélyeket, úgyhogy ott a napokban fog közbeszerzés indulni, és ott közel 2 kilométer úthálózatot, szennyvíz-vízhálózatot építünk az általunk közel 300 millió forintért megvásárolt ipari telkeken, amelyben azért látunk majd fejlődési potenciált az önkormányzatnak. Lehet, hogy kihagytam egy pár projektet, ki is hagytam, hiszen a szociális alapszolgáltatásokat is fejlesztjük 100 millió forintért, de összességében nagyjából egy 2,1 milliárd forintos keretösszeg volt az, amiből uniós forrásokat nyertünk.
És hát egy jelentős nagy beruházás is lassan a végéhez közeledik, hiszen 250 millió forintos támogatásból fejlesztik Encs vízgazdálkodását. Milyen beruházásokat takar ez a fejlesztés?
Nagyjából, ha jól emlékszem a számra, fejből próbálom mondani, közel 4 kilométer csapadékvízhálózat fejlesztés jelent, 12 utcát érint. Ennek a nagy része nyílt árok kialakítása, illetve fejlesztése, illetve van egy szakasz a Petőfi úti bérházaknál, ahol nem volt megoldva a csapadékvízelvezetés, ott pedig zárt csapadékvízelvezető rendszert építünk ki teljes útfelújítással és parkoló felújítással. Ennél azért több pénzre van szükségünk ahhoz, hogy a város csapadékvíz helyzetét megoldjuk. Közel 2 milliárd forintba kerülne nekünk az, hogy végérvényesen és a következő 30 évre megoldjuk azokat a helyzeteket, ami most a klímaváltozással részben, de a hirtelen villámárvíz jellegű esőzésekkel történik a városban. és ezt is úgy alakítottuk ki, ezeket a célterületeket kijelölve, hogy a városlakóit kértük a Facebook csoportunkban, hogy képekkel dokumentálva, javaslatokat téve jelezzék azokat a pontokat, gócpontokat a városban, ahol a csapadékvíz nap mint nap problémát okoz, és a tűzoltóságtól is, a katasztrófavédelemtől is kértünk adatokat, hogy hol szokott a legtöbbet beavatkozni, mondjuk pincéknek a szivattyúzásában, hol szoktak kárt elhárítani, és ezek alapján meghatároztunk ilyen projekteket. Emellett azért szeretnénk kicsit a szoft tevékenységre is rámenni, hogy kicsit tanítani a lakosokat a csapadékvíz használatával kapcsolatban is, úgyhogy különböző előadásokat indítunk a következő egy hónapban. A csapadékvíz felhasználását a kertben, a közterületeken, hogyan tudjuk zölden és biztonságosan a saját ültetett kertjüket nevelni, kezelni, illetve a gyermekek és az idősek irányába is szeretnénk tanulmányi kirándulásokat megvalósítani, illetve rajzpályázatokat, fotós és videós pályázatokat írunk majd ki a közeljövőben. Ez nem egy nagy költségű projekt, igazából ebbe a szívünket tesszük bele mi is, meg a munkatársaim is, mert tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy minél jobban tudjuk hasznosítani a csapadékvizet, meg a projektnek részben része is az, hogy helyben kerüljön hasznosításra ez a csapadékvíz, és ne engedjük be egy patakba, ami majd elviszi a Fekete-tengerbe egyszer a végén, hanem tényleg helyben a klímaváltozás miatt minél jobban és többet tudjunk hasznosítani ezekből a vizekből.
Az elmúlt évtizedekben nagy gondot jelentett a munkahelyek hiánya Encsen és környékén is. Változott-e a helyzet az utóbbi években? Milyen intézkedésekkel próbálják enyhíteni a munkanélküliséget?
Sajnos sokat nem változott a helyzet, hiszen nagyon a nulláról kellett indulni az önkormányzatunknak. Tehát az, hogy az önkormányzat önmaga a gazdaságfejlesztéssel foglalkozza, nagyon sok alapfeltételnek kell megfelelni. Például legyen elég területünk, legyen elég infrastruktúránk. Az, hogyha ez nem áll rendelkezésre, nem fogunk tudni idecsábítani cégeket. És ezért is fontos, amit említettem is, maga az ipari parkos projektünk, amelyben ezeket fejlesztjük, megvásároltunk, mert azután, hogy nekünk rendelkezésre áll elegendő elektromos áram, elegendő víz, szennyvíz kapacitásunk, gázkapacitásunk, megfelelő telkek, amiket el tudunk adni befektető cégeknek, akik mondjuk bizonyos beruházásokat, munkahelyteremtő beruházásokat meg akarnak valósítani, akkor tudunk indulni. Ezeket az alapfeltételeket terveztük az elmúlt 5 évben meg, vásároltunk nagyon sok telket saját forrásból, és most pályázat útján meg is tudjuk ezeket valósítani, és már vannak érdeklődők is. Az elmúlt 2 évben 8 cég települt, hogy vásárolt telephelyet Encsen, ezek kisebb ilyen 3-4 ezer négyzetméteres területek, a napokban is fog dönteni a képviselőtestület telekeladásról. Munkahelyteremtésnek meg, hogyha nem csak a fizika, tehát nem csak a gazdasági tevékenységet nézzük, hanem a szolgáltatás, a szolgáltatóipart nézzük, akkor arról már döntöttünk, hogy egy 3 hektáros területet befektetőknek eladunk stopshopnak, a stopshop jellegű beruházásnak a létesítésre, ahol azért megint akár 30-40 főt fognak foglalkoztatni. Egyszerre van azért egy elég jelentős munkanélküliségi térségünkben, ami igazából a szegregátumokban élő lakosoknak az iskolázatlanságából adódik, illetve a munkahelyek távolsága, a megfelelő munkahelyek távolságában, meg nem képzettséghez függő munkahelyekre lenne szükség, meg van egy munkaerőhiányunk is, értelmiségi típusú munkaerőhiányunk is, de már mondhatnám akár azt is, hogy minden szolgáltatási szinten munkaerőhiány lép fel a térségünkben, akár bolti eladót nézzünk, akár olyan típusú szolgáltatás, mondjuk egy gáz készülék, klíma készülékek felszereléséhez értő szakemberek, szerelőknek a hiánya is azért jelentős már a településünkön. Ezeket nekünk is kell segítenünk, illetve mi együttműködünk például a szakképzési centrumokkal, a kormányhivatallal, hogy milyen képzéseket kell indítanunk. Szeretnénk csinálni egy olyan platformot, ahol a jelenlegi betöltetlen munkahelyeket fel tudjuk tüntetni a városlakóknak. Ezt az Encs város honlapján szeretnénk, meg a Facebook oldalán ezt folyamatosan nyilvántartani, illetve mutatni a lakosoknak, mert mi sem tudjuk biztosan azt, hogy milyen típusú munkaerő hiányzik a jelenlegi gazdaságunkból, és nagyon sokat segítenénk mi is a vállalkozóknak, hogyha egy ilyen csatornát alakítanánk ki erre a felület, vagy ennek a megvalósítására.
Körvonalazódik-e már a következő évi városi költségvetés? Mire számítanak a következő években?
Hát nehéz költségvetést alkotni addig, amíg nincs meg az országnak, az államnak a költségvetése. Tegnap este azzal töltöttem az időmet éjszaka, mert hétfőn rakták ki az előzetes tájékoztatást a 2025. évi költségvetésről, amelyben azért nagyjából a keretszámokat látjuk, hogy miben tudunk dolgozni. Mi azt látjuk, hogy nagy változás a mi irányunkban nem lesz. Tehát nem fogunk kapni olyan plusz állami feladatfinanszírozást, amelyre szükségünk lenne akár béremelés, akár az infláció miatt. Tehát nagyjából a kereteket már meg tudjuk határozni. azt meg tudjuk határozni, hogy mennyi bevételt fogunk, mely helyi adóbevételt tudunk majd valószínűsíthetően beszedni a helyi vállalkozóktól, ők befizetni. Nagyjából ugyanezzel a keretösszeggel fogunk tudni gazdálkodni, mint 2024-ben. Ez azt jelenti, hogy a működésünk biztosítva lesz, problémát nem fog okozni nekünk az, hogy működjünk és éljünk. Az valószínűleg a tavalyi, tehát a 2024 évhez képest kevesebb forrásunk jut, majd saját forrásunk fejlesztésekre, beruházásokra. Amíg az éven, csak egy példát mondok, 300 millió forint adóbevételt terveztünk, a maradványainkból, illetve a gazdálkodásunkból adódóan közel 300 millió forintnyi fejlesztést is valósítunk meg, tehát amit az adófizetők befizetnek, kvázi mondhatni azt is, hogy azt egy az egyben a város fejlesztésére költjük, és nem működésekre, bérekre költjük, hanem eredményekre, például 4 játszótér létrehozására. Most ez 2025-ben még nem biztos, hogy meg fog tudni történni. Valószínűleg lesz egy 100 millió forintos keretösszegünk, ami nem egy nagy összeg, de az elmúlt 30 évhez képest meg nagy összegnek minősül. Lesz rá forrásunk, de nem ilyen nagy volumenben tudjuk megvalósítani majd a problémáknak a megoldását, illetve a lakossági javaslatokat. Azt is hozzá kell tennem, hogy azért ez az évünk a 40. évfordulója a városnak, amelyben szerettünk volna nem csak megünnepelni, hanem megélni és fejleszteni is a városányilvánítás 40. évét, és azért a legtöbb fejlesztést, amit tudtunk spórolni az elmúlt 1-2 évben, és leginkább a 2023-2024-ről van szó, a Covid utáni időszak, illetve az energiaválság kimeneteléből, szerettünk volna több mint 40 fejlesztést megvalósítani, és ez lehet, hogy a duplájáról is növekedett ebben az évben, amit sikerül nekünk megvalósítani.
Polgármester úr, ehhez kívánok nagyon sok sikert és kitartást, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget, jövök bármikor szívesen az Európa Rádióhoz.
Kedves hallgatóink, a júniusban megtartott önkormányzati választáson ismét Mikola Gergely polgármesternek szavaztak bizalmat a választók Encsen. Így október 1-től folytathatja a munkát az Abaúji Város régi új vezetése. Mikola Gergellyel, Encs polgármesterével beszélgettünk az elmúlt időszak eredményeiről, valamint a jövőbeni tervekről.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, egyedülálló, ritka régészeti leletre, egy középkori kardra bukkantak a Bükkben a régészek a Régi út projekt keretén belül. A fémkeresős műszeres terepbejárást a Herman Otto Múzeum régészeti osztályának munkatársai Fölföldi Boldizsár, Galkó József, Hortobágyi Viktor Lajos és Orosz Vince vezették. A kutatást a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet közösségi régészeti programjának önkéntesei segítették. A középkori leletet Monyók Kristóf, a csapat egyik önkéntese találta meg fémkeresőjével. A feltárás során kiderült, hogy a kard szinte sértetlenül vészelte át az elmúlt évszázadokat, ami ritkaság számba megy, mondta el rádiónknak Fölföldi Boldizsár, a Herman Otto Múzeum régésze, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miről szól ez a kutatás, milyen kutatással kapcsolatban találták meg ezt a régészeti leletet, ezt a kardot?
A Herman Otto Múzeum régészeti osztályának munkatársai által vezetett kutatás során került elő. A kutatás a Régi út projekt nevet kapta. Ennek a vezetői jómagam, Galkó József, Hortobágyi Viktor Lajos és Orosz Vince, mind kollégáim. A célunk az ezzel a kutatással, hogy a Bükkben található régészeti korú megtelepedések és lelőhelyek közötti útvonalakat tudjuk kimutatni, akár fizikailag bizonyítani, és ennek a törekvésnek az első felvonása az az, hogy a kijelölt kutatási területen feltérképezzük a régészeti lelőhelyeket, és ezt követően fogjuk keresni közöttük a kapcsolatokat.
Egy ilyen kutatásra hogyan készültetek fel az aznapi munkára, hiszen itt fémkeresős munkáról van szó kint a hegységben. Ezt hogyan képzeljük el? Egy régész ilyenkor hogyan dolgozik? Az a reggel hogyan kezdődött?
Hát másképp, mint bármelyik reggel, hiszen ezek az alkalmak munkaszüneti napokon szoktak megrendezésre kerülni, ugyanis az önkénteseink mind dolgozó polgárok, ezért a legalkalmasabb számukra az, hogyha munkaszüneti napon kerül megrendezésre egy ilyen alkalom. Ezen az alkalmon, ez egy különleges alkalom volt, ugyanis a saját önkénteseinken kívül a Nemzeti Múzeumnak az önkéntesei is részt vettek, aminek nagyon örültünk, és számítunk is a további együttműködésükre. Nagyon-nagyon eredményes volt a kardon kívül is, számos leletet találtak számunkra. Ezzel sikerült a jelenleg kutatott területen a korszakoknak a számát 1-ről 4-re növelni, ami egy igen nagy eredmény a kutatás szempontjából, és hát a kard maga is egy kiváló lett, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy elkísértek minket.
Hogyan képzeljük el amúgy helyileg, hol kutattatok, illetve hogyan, miként jutottatok, egy kicsit részletekbe mélyedjünk el, úgymond egy régész ilyenkor hogyan dolgozik?
Hát a pontos lelőhelyet ezt nem árulhatom el, ez titok marad egészen addig, amíg nem publikáljuk az eredményeket egy tudományos folyóiratban, vagy éppen konferencián. Maga a területnek a kiválasztása az úgy zajlott, hogy a geográfiai adatok alapján a jelenleg ismeretünk szerint megtalált lelőhelyeknek alapján lőttük be ezt a területet, úgy gondoltuk, hogy ez a terület alkalmas egy ilyen típusú kutatásra, és szerencsénkre ez be is igazolódott. Ezt a mostani alkalmat megelőzte már az általunk elvégzett pár úgymond szondázó kutatás, tehát egy pár alkalommal már voltunk ezen a területen felmérni a viszonyokat, megpróbálni új lelőhelyeket találni, valamint úgy általában térképészeti szempontból is kicsikét elemezni a területet, ugyanis a régészeti koroknak a megtelepedéseinek vannak úgymond tipikus jegyei. Bizonyos korszakokban mondjuk a hegytetőkön, domboldalakban telepednek, meg bizonyos korszakokban inkább a szélesebb völgyeket választják, és ugyanezek szerint a rendező elvek szerint kerestük ezeket a helyszíneket.
Mekkora csapattal dolgoztatok itt most ennél a kutatásnál, illetve milyen volt a hangulat?
Több mint 10 voltunk, azt tudom elmondani, valahol 10 és 15 fő között voltunk. A hangulat nagyon jó volt, mert még a kora délelőtti órákban találtuk meg a kardot, ezért ez egy ilyen hatalmas nagy adrenalin és endorfin löket volt számunkra. Hát ez egy nem mindennapi lelet, tehát nagyon-nagyon örülünk neki, hogy megtaláltuk, és nagyon köszönjük ezúton is újra Monyó Kristófnak, aki megtalálta, és minden önkéntesnek, aki segítette a munkánkat, de nem állunk meg itt. A kutatás folytatódik, ez egy nagyon hosszú távú kutatás, években mérjük a sikernek a lehetőségét, de kitartunk, mert ez egy olyan új perspektívát adhat a bükkhegység régészeti értelmezése szempontjából, ami fontos a tudomány számára szerintem.
Itt a beszélgetés elején említetted, hogy több korszak került feldelítésre. Itt most akár az adott területről vagy a bükkhegységről beszélve, most már akkor hány korszakról beszélünk régészeti szemszögből?
Hát a kutatási területen jelenleg 4 korszakról beszélhetünk. Van késő bronzkor, vaskor, késő bronzkori átmenettel valószínűleg, van népvándorláskor, és a középkor is jelen van így a kard által.
Igen, pont a kardot már akartam is kérdezni. Szerintem a kardról való beszélgetés kezdjük onnan, hogy egyáltalán hogyan történt a felfedezése. Itt említetted, hogy azért az egy nagy löket volt így a nap elején. Miként fedeztétek fel?
Hát ugye az erdőben történő kutatásnak az egyik elengedhetetlen kelléke, hogy olyan eszközöket alkalmazunk, amik valamilyen módon a felszín alá látnak. Szeretnénk a jövőben, hogyha a területet lidarral, úgymond egy ilyen lézerszkennerre végig tudnánk tapogatni, de amíg ez nem valósul meg, addig a fémkeresősök tevékenységére tudunk csak hagyatkozni. Ugyanis a zavar alatt nagyon nehéz megtalálni a kerámia töredékeket, és ezen kívül, ha találunk is kerámia töredéket, sokszor egészen jellegtelenek, így a fémleletek sokkal jobb támpontot tudnak adni korszakolás tekintetében mindenképpen is, ezért használjuk a fémkeresősök segítségét.
A kardot miként találtátok meg? Ugye a helyet beszéltük, hogy ezt nem áruljuk el. A kardot az miként, hogyan találtátok meg? Milyen volt ennek az élménye, az a heuréka élmény, ahogy megtaláltátok?
Először a kardból csak egy vaslemez, tehát a pengéje mutatkozott meg először. Akkor még nem tudtuk, hogy ez milyen típusú lelet lesz. Elkezdtük ásni, és amikor megláttuk, hogy ez egy kardpengének megfelelő szélességű vastárgy, akkor azért úgy felszökött bennünk az adrenalin szint, és ettől függetlenül a hidegvérünket megőrizve szépen elkezdtük ezt a rásást szélesíteni, annak rendje és módja szerint, és ahogy haladtunk, elsőre a korábban említett korszakok miatt arra számítottunk, hogy egy inkább a népvándorláskorhoz, vagy éppen az őskor végéhez köthető tárgy lesz, és ahogy folyamatosan bontakozott ki a bontás során, láttuk a végére, hogy hát hosszabb, mint az népvándorláskori hasonló tárgyak, és akkor már éreztük, hogy valami más lesz, és amikor előjött a keresztvas, akkor onnantól kezdve az már egy nagyon, nagyon nyilvánvaló dolog volt, hogy akkor ez egy kard lesz, onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy milyen kard, tehát a középkor melyik szakaszából származik, és amikor végül az egész kibontásra került, akkor viszont szembesültünk azzal a csodával, hogy ez a tárgy gyakorlatilag érintetlen. Tehát, hogy mindene megvan, mindene a keresztvasa, a tokkal együtt temették el, ezért a hegyén ott van rajta még a koptató, egy ilyen fém tok. Gyakorlatilag emiatt nem is tudjuk, hogy milyen alakja van a kard hegyének, ami támpontot adhatna a korszakolás tekintetében. Jelenleg csak a méretei alapján a markolatgombja és a keresztvasa alakjából tudjuk nagyjából megbecsülni, hogy 15. század, valamint a környékén előkerült kisebb fémtárgyak is utalnak erre, hogy a 15. századból származhat.
Emellett a lelőhelyen mik kerültek elő a karddal együtt, miket találtatok még a kard mellett?
Hát, ahogy az a Facebookon is látható volt, előkerült még egy szkíta nyílhegy, valamint kisebb veret darabok, amik szintén a 15. századra is datálhatóak akár, valamint nagyon érdekes tárgyak, kő fejtőszerszámok kerültek még elő, egy tokosvéső, valamint egy nagy kőfejtővéső.
És ezután milyen vizsgálatok, milyen munkák következnek akár a karddal, vagy a többi lelettel? Mi a jövőbeli munka?
A karnak a sorsa az mindenképpen először restaurálás következik. Megtisztítjuk és konzerváljuk a kardot a jelenlegi állapotában, majd elkezdjük megszervezni azt, hogy hogyan tudjuk ezt a közönség számára láthatóvá tenni, mert nagyon szeretnénk, hogyha ennek a leletnek a szépségével mindenki osztozhatna. Kutatás szempontjából pedig továbbiakban erről a területről tovább indulva, szélesebb hálót vetve folytatjuk a kutatást, tehát most megpróbáljuk ezt a lelőhelyet, ahol ezek a tárgyak előkerültek, lehatárolni azáltal, hogy megnézzük, hogy meddig tartanak ezek a lelet előfordulások, és hogyha ez megvan, akkor utána összegezzük, hogy milyen tárgyak kerültek elő a területről, milyen régészeti korszakok érintettek, és megpróbáljuk nagyjából felmérni a GPS adatok alapján, hogy mely leletek honnan kerültek elő, hogyan néz ki ennek az eloszlása. Talán ebből is nyerhetünk még ki adatot arra való tekintettel, hogy melyik korszak a dominánsabb a területen, vagy éppen a területen belül hogyan helyezkednek el a különböző korszakok.
Sati, elkanyarodtunk a jövőre, de azért még a kardról maradt egy-két kérdés. Mit lehet tudni amúgy a kardról, milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Itt említetted, hogy nagyjáboli méretek és különböző apróságok, jellemzők vannak rajta.
Ami azért nagyon érdekes, mert a vastárgyak általában nagyon-nagyon súlyosan el vannak korrodálódva. Mindenféle hatásnak köszönhető ez a mezőgazdasági művelés miatt, a talajelsavasodás az egy nagyon nagy ellensége a régészeti korú fémtárgyaknak, valamint ugye a légszennyezésből származó savas eső sem segít. Ezért is olyan nagyon érdekes, hogy ez a kard ilyen nagyon-nagyon jó állapotban került elő. Szinte alig fogott rajta a korrózió. A méretei, hát 120 cm körüli a teljes mérete, a penge hossza nagyjából 100 cm és 110 cm között van. A további paramétereit még nem értelem, mert az volt a legfontosabb, hogy most biztonságosan elcsomagoljuk, amíg a restaurátor kezébe nem kerül. A keresztvasának van egy ilyen jellegzetes végei felé kihajló alakja, valamint a markolat gombja tűnik egyelőre hatszögűnek, vagy pedig úgymond ilyen kettős konkáv alakúnak, ami alapján 15. századra becsültük a korát.
Mennyire gyakori, vagy mennyire ritka, hogy ilyen jó állapotba kerülnek elő leletek, mint például ez a kardit említetted, hogy nagyon-nagyon jó állapotban került elő?
Hát tudomásom szerint elég ritka. Tehát próbáltam utána nézni, amikor kerestük a párhuzamait ennek a kardnak, hogy milyen állapotban kerültek elő máshonnan. Nem jellemző, hogy ilyen jó állapotban kerülnek elő, de a legfontosabb az szerintem inkább az, hogy nem kontextusában került elő ez a kard. Tehát került már elő sírból, úgymond épített örökségek környezetéből, várak területéről, vagy bármi ilyesmi. Ez teljesen kontextus nélküli. Tehát se gödör, se beásás, semmi nem volt mellette. Ezt valószínűleg nagyon gyorsan kaparhatták el, azért is van ilyen, azért is került elő ilyen sekélyen, hogy hogyan került oda is, ki ásta el, bárcsak tudnánk. Nagyon-nagyon izgalmas, mert azért ez a kard egy nagy értéket képviselt a korban, és ezért tényleg jó lenne tudni, hogy miért vált nek tőle valaki ilyen formában.
Még azért mostanában került elő, és hát ahogy említetted, még a restaurátorhoz is most fog elkerülni, tehát még a történetét se nagyon lehet ennek a kardnak tudni, de a ti csapatotok, vagy te, akár személyesen amúgy, hogyan látjátok, tudom, nehéz ezt még megmondani, hogy mi lehet a története, itt már mondtad, hogy az akkori korban azért nagy értéket képviselt, ez mennyire izgalmas, és hogyan fejthető fel, hogy ennek mi lehetett ennek a kardnak a története?
Egy gyakorlatilag lehetetlen. Tehát pontosan megmondani, hogy ki ásta el, és hogyan, ahhoz kéne egy időgép, és ott kéne kivárni, hogy valaki oda jön, és akkor megmutassa, hogy ásta el. Ha hatalmas nagy szerencsénk van, akkor találhatunk még olyan tárgyakat további kutatások során, amelyek közelebb visznek minket a válaszhoz, de nem mernék most semmilyen narratívát mondani, mert annyira nagyon friss ez a találat. A maga ez a lelőhely, tehát ami a kardnak a találási helyszíne, ez a terület is egy friss lelőhely, tehát most fedeztük fel gyakorlatilag. Eredetileg egy másik lelőhely felé igyekeztünk volna a keresősökkel kutatás közben, tehát ki volt jelölve úgymond egy sáv, aminek a végén az általunk ismert lelőhely lett volna a célállomás, és rögtön ennek a sávnak az elején bukkantunk rá erre az úgymond másik lelőhelyre, és ezért olyan fontos, hogy a két lelőhelynek a viszonyát fel tudjuk mérni, hogy van-e köztük folytonosság, tehát összekapcsolódnak-e térben, vagy sem, hogy tudjuk, hogy ez egy önálló lelőhelye, vagy sem, mert hogyha ez két különböző önálló lelőhely, akkor sokkal könnyebb a kutatás szempontjából tudjuk őket külön kezelni. Hogyha ez egy nagy lelőhely, akkor sokkal nagyobb kihívás elé állít minket.
Hogy neked, illetve a kollégáknak, régésztársaknak mekkora élmény volt, mit jelent az, hogy amikor egy ilyen leletet megtaláltok, tehát maga a megtalálás, és hogy már behozhattátok és dolgozhattok vele, úgymond lelkileg ez milyen élmény a ti munkátokban, gondolom ezért jó régésznek lenni.
Hát leírhatatlan. Nagyon ritkán van ilyen alkalom, hogy ilyen fantasztikus leletet találjunk, de szerintem a megtalálás után az első érzés, ami elfogott ezzel kapcsolatban, az a felelősség, amivel tartozom a lelet iránt. Tehát a terveim szerint nem akartam bejönni már a kutatás után a múzeumban, de azonnyomban bejöttem, mert itt van a legnagyobb biztonságban akart, itt kell lennie, behoztam, elhelyeztem itt a mellettünk lévő asztalon, és utána minél hamarabb szerettem volna, hogyha rendes, megfelelő módon be van csomagolva, hiszen tényleg annyira váratlanul ért minket ez a felfedezés, hogy a helyszínen megfelelő csomagolóanyaggal sem rendelkeztünk, így rögtönöznünk kellett, és az a felelősségtudat visz most tovább a karddal kapcsolatban, az motivál, hogy eljutassam ezt a közönséghez, hogy mindenki láthassa ezt a fantasztikus leletet. Remélem ezt minél hamarabb sikerül leszközölni, főleg azért, mert az önkéteseinknek az örömé is fantasztikus volt, abban osztozni is egy kiváló élmény volt, és ezt is szeretném azzal megbecsülni, hogy láthatóvá teszem azokat a leleteket, amelyeket ők találtak nekünk, hiszen szerintem így tudjuk a legjobban kifejezni a munkájuk értékét.
Kedves hallgatóink, egyedülálló, ritka régészeti leletre, egy középkori kardra bukkantak a Bükkben a régészek a Régi út projekt keretén belül. A fémkeresős műszeres terep bejárást a Herman Otto Múzeum régészeti osztályának munkatársai, Fölföldi Boldizsár, Galkó József, Hortobágyi Viktor Lajos és Orosz Vince vezették. A kutatást a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet közösségi régészeti programjának önkéntesei segítették. A középkori leletet Monyók Kristóf, a csapat egyik önkéntese találta meg, fémkeresőjével. A feltárás során kiderült, hogy a kard szinte sértetlenül vészelte át az elmúlt évszázadokat, ami ritkaság számba megy, mondta el rádiónknak Fölföldi Boldizsár, a Herman Otto Múzeum régésze. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.